Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő, műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, továbbra is könyvben utazunk itt a mai menetrendben, és ahogy ígértem, már is az Istennek nehéz című kötetről és 17 szerző 26 novellájáról hallhatnak egy interjút. Olá Andrea beszélgetése következik.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
30 évvel ezelőtt csupa olyasmi foglalkoztatott, amiből nem értettem semmit. A lány egy idő után éreztetni kezdte, hogy most már terhesnek találja a sűrű, és izgál a közeledésemet. Úgy csináltam, mint aki nem veszi észre a nagyon is egyértelmű jeleket, hogy amikor felén fordul, eltűnik az arcáról az a bizonyos mosoly, amelybe pár héttel korábban egyik napról a másikra beleszerettem. A szünetekben pedig a tanterem legtávolabbi pontjára menekül, vagy a tankönyvbe mélyed, mintha a becsöngetés előtti utolsó pillanatokban is a leckét magolná. Tanítás után meg, legalábbis számomra, kámforrá változva eltűnt az iskolából. A lelkem mélyén tisztában voltam vele, hogy nem arról van szó, hogy most első a tanulás és gyűjteni kell a felvételi pontokat. Ennek ellenére bambán loholtam tovább. Ha az előző délután nagy műgonddal megírt levelet személyesen nem adhattam át, betettem a lány padjába vagy a cipős szekrényébe. És amikor nagy nehezen mégiscsak módom nyílt rá, megszólítottam és megegni kezdtem valamit arról, hogy mit láttam az előző nap a híradóban, és mit mondott valamelyik pulóveres a szabadságról, a függetlenségről és a demokráciáról. Csupa olyan dologról, amelyről addig nem csak én, de föltehetően mások is azt gondolták, hogy maximum a történelem könyvekben létezik. Benedek Szabolcs novellájából olvastam egy rövid részletet, ezzel az írással indul egy új kötet, amely 17 szerző 26 írását tartalmazza. A könyv címe Istennek nehéz és más novellák. Most Hász Jánossal, az Index Kultúra rovatának főszerkesztő helyettesével beszélgetünk, egyáltalán hogyan született meg ez a kötet.
Ez majdnem egy naptár évnek a termése, hiszen ugye május elején indult a tárca novella sorozat az Indexen, és ugye a kötet kéziratát azt február végén zártuk le, több mint 40 megjelent novellából válogattuk ki ezt a nem egész 20-at, ami ebbe belekerült, és ebben a könyvben van olyan novella is, ami tavaly májusban jelent meg, született, íródott, és van olyan is, ami ez év elején, pláne úgy, hogy került bele több olyan írás, amit kifejezetten ennek a kötetnek az alkalmából kértünk, tehát online még nem volt olvasható. Szóval ez egy ilyen nagyon széles időtávot elel föl, és hogy emiatt volt esély arra, hogy kicsit széttartó legyen. De hogy nyilván, amikor az összes elkészült írást így egybegyűjtöttük egy ilyen nagy dokumentumba, és elkezdtük olvasni a szerkesztő kollégámmal, a Zsupán Andrással, akkor azért nagyon hamar lehetett lenni, hogy hol vannak azok a csomópontok, hol vannak azok a találkozási pontok, hol vannak azok a témák, vagy azok a stilisztikai jegyek, ahol a novellák így reflektálnak egymásra, vagy így egyen láncra fel tudjuk őket fűzni. Tehát amikor így együttünk, végigolvastuk ezt a több mint 40 írást, akkor csináltunk ilyen kis listát, és hogy szinte teljes átfedés volt. Egy vagy két olyan tétel volt talán, ami az egyikünk listán rajta volt, a másikunk ilyen meg nem, különben így nagyon-nagyon egybecsengett.
Mesélsz azokról a témákról, problémákról, amelyek megjelennek? Mert eszembe jutott, hogyha 10-20 év múlva az ember elolvassa ezt a könyvet, hogy mennyire vall erre az időszakra?
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a tárca novellának ugye meg lenne az a jellegzetessége, vagy meg volt az a jellegzetessége, és azért is érthető, hogy ez egy hírportálon elindult egy ilyen irodalmi műfajnak az újraélesztése, hogy ez olyan szép irodalmi műfaj, ami valamennyire reflektál az adott korra. Tehát nem egy általános esztétikai témát érint, hanem valamennyire aktuális kérdés. De érdekes, hogy klasszikusan közéleti, tehát mondjuk úgy leszűkítve, vagy leszűkítve politikai jellegű téma viszonylag kevés érkezett. Nagyon sok olyan téma van, ami azt a világot jól ragadja meg, azokat a hétköznapokat, ahogy most élünk, már most a mostot nem most ebben a koronavírusos, karanténos, nagyon furcsa, szürreális helyzetre gondolok, hanem így a 21. század első évtizedeiben a média, a televíziós média, az influencerség, a társasági élet kérdései, ezek nagyon jól tetten érhetők ebben, a visszatekintések, akár a rendszerváltás óta, én most mégis egy ikonikus évben vagyunk, 2030 éve volt a rendszerváltás, van is ilyen novella, hogy 30 évvel ezelőtt, ami tényleg egy ilyen akkor most hangulat, ott mutat be, de hogy nagyon klasszikusan politikai jellegű téma, tehát ami a politikára reflektálna, vagy arra a közéletre, hogy itt Magyarországon mi történt a hírek szintjén, milyen események voltak, arra nagyon kevés van. egy novella fűzér van, a Grecsó Krisztiánnak bekerült a kötetbe három novellája, és egyből egy külön kettő pedig, ami már megjelent, és Krisztián novelláiban van egy nagyon gondos felépítettség, és ezekben van például visszatérő elem konkrét történésre, a tavaly tavaszi dunai hajó tragédiára, nagyon szépen belefűzve, de hogy annak is egy ilyen mellékszálaként jelenik meg ez, de hogy ilyen politikai adokkapokról, vagy politikai helyzetről furcsa módon nem nagyon, vagy nem tudom, hogy furcsa vagy sem, de hogy mintha az írók viszonylag így távolságtartóban kezelnék ezt, és ez nem csak a novellás kötetre igaz, tehát ez nem azért van, mert mi most így válogattuk ki, hanem hogy egyébként is pont a plusz novellák egyik, az Ökalázadás című dragománírás, az például a Greta Thunberg jelenségre kicsit reflektál, az egy ilyen, nagyon viccesen közelíti meg ezt a témát. Egy ilyen zöld aktivista és egy öngyilkos erről találkozása egy dunai hídon, egy ilyen groteszk helyzet. De hogy nagyon kevés ilyen tényleg a mindennapi hírekben olvasható jelenségről van egyébként szó.
Viszont az életérzésről nagyon sok minden kiderül, és az jutott eszembe, hogy azért jó, hogy a Grecsó Krisztián novelláit említetted, egyrészt, mert azok közül van a címadó novella is, másrészt pedig azért, mert hogy az a fajta magányosság, vagy az emberek mi úgy élünk itt, mint a külön-külön bolygók lennénk, egymástól totális függetlenül. Ez hihetetlen kijön az ő novelláiból is, de nagyjából mindegyikből.
Mindegyikből, igen. Például a Cserna Szabónak a Tájgely című írás, ami néhány ilyen szingli, vagy éppen már nem szingli fiatal nőnek egy ilyen szombatesti, vagy feltétlenül hétvégesti buliát mutatja be. És hát tényleg abban is, hogy annyira látszik, hogy ilyen kis atomokként vannak ők el egymás mellett, de még ott a bárban dolgozó srác is egy ilyen külön entitás. Tehát tényleg ez például nagyon-nagyon-nagyon lejön, de ugye a Kis Tibor Noénak az írásaiból is teljesen ez az ilyen atomizált magányos ember képek foghatók. Igen, ez abszolút így van, ez az a fajta életérzés. Ez megvan ezekben.
De hát a te Hideg című novellád is ilyen, elmagányosodás vagy elszigetelődés, ugye egy idős asszonyról szól az a történet, és egyrészt nagyon megrendítő, másrészt pedig nagyon jellemző.
Hát én hiszek abban, hogy jellemző, igen, tehát ez is egy élethelyzetet mutat be, igen, arról, hogy egy idős asszony és a férjéhez való viszony, meg az egész társadalomhoz való, és hogy a magányosságnak a fázisai a minden értelemben vett, a szellemi kivételével minden értelemben vett leépülés, tehát az anyagi, a szociális, mindenféle leépülés története az az írás.
Biztos észrevetted, hogy például a hideg, mint érzés, az nagyon sok novellában visszatér.
Igen, ez egyébként akkor, amikor már így a kötetet egyben elkezdtem újraolvasni, tehát amit mondtam, hogy a nagy dokumentumot válogatva ez így nem jött elő, de igen, tehát ez a hideg ilyen befele fordulás, nyilván ez ezzel van összefüggésben, hogy a hidegben ugye jobban befelé fordul az ember.
Van ez a Csomag című novella.
Krusovszki,
igen. Ugye az is a hideg az alapérzés, igen. Hogy valaki cipel egy csomagot, az életét is odaadja, érte szinte, mert rátámadnak, és egyébként az agresszió az is megjelenik nem egy novellában. De hát, hogy ugye az is, hogy cipel valamit végig nem tudjuk, hogy mi az, ami olyan értékes neki, és döbbenetes egyébként, hogy igen. Mi.
Én ezt egyfajta szimbólumnak kezeltem, hogy ez maga az élete, amit igen. Cipel. Tehát az a csomag, és ugye tényleg, hogyha így profánabból kivetítjük arra, hogy ugye ezek a táskás emberek, akiket látunk cipelni a csomagjukat, ami ugye már a Fonegutnak a Börtöntöltelék regényében előjön, aki a kis szatyorral cipeli az egész életét, hogy nekik ez tényleg az az életük, az a 2-3 Tesco szatyorban lévő dolog. És nyilván ez egy szimbolikus szintre emelte a DNS ebben a novellában, és hogy mindenkinek megvan a maga csomagja, amit cipel magával, és amiért az életét adnám, mert hogy az maga az élete.
Ez a cipelés, ez például a Grecsó Krisztián novelláiból is nagyon jól kijön. Tehát hihetetlen, ahogy ott ül és figyeli az állomáson a narrátor, vagy igen. Hát ő maga figyeli az állomáson az embereket, akiknek mindegyiknek megvan a saját tragédiája, igen, meg neki
igen.
Is.
Igen, tehát az ő története az meg tényleg egészen ilyen hátborzongatóan hideglelős érzés, ahogy a saját elmúlt, vagy hát amikor elkezdte ezt írni, ezt a novellafűzért, ahhoz képest elmúlt egy másfél évének a történetét, ezt a szenvedés történetet, ezt a küzdelmét a rákkal, ezt tudja művészi szinten megjeleníteni és beépíteni egy olyan történetláncban, ami ugye egyszerre több szereplő. Tehát ő folyton belemegy emberek agyába ezekben a történetekben, majd visszatér a sajátjába, kitekint önmagából is visszatér, és ezt nagyon szépen fűzi végig.
De amikor belemegy, mit találod? Mert az is érdekes nekem, hogy, és ez a többi novellára is jellemző, hogy látunk valakit, fogalmunk nincs, hogy mi lakik benne.
Valójában az van, hogy ezekben a novellákban szereplő karakterek, tényleg a nagyon-nagyon mellékszereplőktől számítva, és a Krisztián írásai különbség az, mindegyik karakter olyan, akire akár egy külön történetet lehetne írni csak róla. Olyan, mint a növényeknél van az a gyökérzet, nem voltam túl jó biológiában, de mint egy ilyen mellék gyökérzetes, hogy az összes szereplő, vagy a novellák szereplőinek a nagyon nagy része az mind-mind külön egy egész történet főszereplője lehetne. Amit mondtam, a Tiger Csernaszabót alatt is, mind az öt nőről lehet, hogy külön is lehetne írni az összes szereplőjéről. És igen, a Krisztiánnál is ez nagyon érdekes, hogy akiknek ő belállt az agyában, nyilván a pályaudvaron lévő összes emberéről nem, de hogy a taxisról ír például, a koreaiakról, hát ugye ez itt egy szálként jelenik meg az ő kapcsolatuk és tragédiájuk.
És rögtön személyes lesz.
És ez rögtön személyes lesz, és nyilván hát ez külön novella lenne, ha nem regény.
A Tigerre visszatérve olyan, mintha az egy extrém dolog lenne, de nem az. Hogy milyen családi tragédiák, milyen helyzeteket hozhatnak, az valami egészen elképesztő.
Ez nagyon jó, például ez is nagyon, nagyon kézzelfogható jó pár írásban, hogy mennyire sok olyan társadalmi vagy családi helyzet alakulhatott ki, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, vagy nem létező volt, vagy ha volt is, akkor elhallgatták, és hogy ezek így a felszínre kerülnek. Nem tudom, 20 éve biztos, hogy egy ilyen párbeszéd még egy szép irodalmi műben sem zajlott volna le, vagy 30 éve ott a családtagok között, mint a Tiger-Tigerben.
Itt valami nagy titok van.
Igen, egy testvérpár titka, amit sohasem mondott ki, igen, és hogy egy ilyen témával valószínűleg nem foglalkoztak volna korábban. Tehát ezért is mondtam azt, hogy ezek is jelzik azt, hogy tényleg olyan témákat feszegetnek a szerzők, amik, hogyha nem is a napi közéleti gazdasági hírek szintjén, de nagyon-nagyon sűrű képet adnak ennek a társadalomnak a szövetéről, meg ennek a kornak a lenyomatai ilyen szinten.
És a záró novella a Tóth Benedeké.
Az volt, hogy egyébként ezen gondolkodtunk sokat, valójában, ahogy mondtam, hogy az elég egyértelmű volt, hogy melyik novellákat tesszük bele, és így a szerzőknek sem volt kifogás, ezt nyilván ezt egyeztettük a szerzőkkel. Azon gondolkodtunk, hogy mi legyen a novellák sorrendje, aztán maradtunk az ABC sorrendes megjelenésnél, tehát a szerzők neve szerinti sorrendnél, és aztán arra jutottunk, hogy ez barom jól alakult, hogy akkor így például a Benedek novellájával tudtuk befejezni, amit egy ilyen nagyon ütős és nagyon sokféle szempontból korlenyomat szintén.
És eleve nem lehetne tovább menni, nem?
És ez már tényleg egy lezáró történet. Akkor most egy részletet olvasok, hogy ez a Tóth Benedeknek a Barbecue című novellája. Pontosan elolvasom az első bekezdést, és akkor utána még egy kis részletet belőle. Ez lesz az utolsó 100 év legforróbb hétvégéje. Az áruházakat kifosztották, a katasztrófavédelem teljes készültségben, az önkormányzat korlátozza a vízhasználatot, mégsem akarom az utolsó pillanatban lefújni a sütögetést, amit hetek óta tervezek. Egy éve nem láttam a barátaimat, ledöbbentek, amikor felhívtam őket. Halkan sercegnek a grillácson a szeretek. Csíkos húsit sütünk, ahogy ő mondta. Valaki megkérdezi, hogy kérek-e még egy sört, automatikusan bólintok, közben szememmel a KLM Amsterdam-Budapest járatát követem, és eszembe jut, hogy tekerni kellene egyet. Minél magasabban van egy gép, annál jobban vágyom rá, hogy a fedélzetén legyek. A lecsöpögő olajtól fellobban a tűz. Kicsit megkapja a kezem. Égett szőrszak csapja meg az orrom. Elkészül a hús. Eszünk, iszunk, lepakoljuk az asztalt. Kezdünk berúgni. Beteszek valami zenét. Besötétedik. Az egyik barátom nagylányától szerzek füvet. Kicsikora óta ismerem, nem gondoltam, hogy egyszer együtt fogunk szívni. A spanglitól kibaszott vicces lesz minden. Későre jár, amikor az utolsó vendégek hazamennek. A kapuból elintegetem őket. Leülök a rattanhatású kerti székre, és felpattintok még egy sört. Bekapcsol a szomszédunk automata locsolója. Mesztelen gyerekek rohangálnak visítozva a sötétben. Zseblámpával világítanak nekik. Hallgatom őket, az egyik úgy nevet, mint ahogy a ló nyerít, aztán egy pillanatra csend lesz, mintha az ő hangját hallanám. Szól, hogy emeljem át a kerítésen, haza akar jönni. Felállok a székből, és a ház felé fordulok. Észreveszem a feleségemet, az ablakban áll. Ő is a szomszéd gyerekeket nézi. Amikor észreveszi, hogy észreveszem, hátrébb lép, és behúzza a függönyt. És ugye itt még lesz a történetnek folytatása, de ezt már nem olvasom el. Szóval igen, egy ilyen a 30 évvel ezelőtt a kezdése, és egy általánosabb kép az egész országról, meg az elmúlt évtizedek is egy ilyen nagyon-nagyon személyes és tényleg tovább írhatatlan történet a befejezése. Igen.
Nekem volt egy pont, amikor olvastam a kötetet, hogy azt éreztem, hogy mintha megmondtátok volna a szerzőknek, hogy bizonyos figurák térjenek vissza a novellákban. Az alkoholista apa, a bántalmazó családfő, a nagyon elveszett figurák, a kisember.
Szerintem ez valójában az van, hogy ezek olyan karakterek, amik egyfelől nagyon foglalkoztatják a szerzőket is, és másfelől, hogy visszatérően azt látjuk, ha már tényleg a napi hírek szintjénről próbálom közelíteni, hogy ez a családonbeli bántalmazás, és most csak feltétlenül a párkapcsolati erőszakra gondoljunk, hanem mindenféle családon belüli defektusra, ez egy ugyanolyan az, amit a Tiger-Tiger kapcsán beszéltünk egy testvérpárnak a konfliktusáról, hogy bizonyára létezett korábban is, de hogy ezzel úgy együtt éltek az emberek, elhallgatták, kitagadták, vagy a családból így elkenték, és ez a családi erőszak is ez volt, hogy ez így nem volt téma évtizedekig, évszázadokig, és most már erről nyíltan beszélünk. Nyilván még mindig nem történik ellene annyi, sajnos, mint amennyi történhetne, valószínűleg nagyon sok családi erőszak még így sem kerül nyilvánosságra, de hogy ez egy létező és minden korábban tudatnál súlyosabb jelenség, ez egyértelmű. És mindenki, nyilván mindenki hoz magával a gyerekkorából ilyen-olyan képeket, nem feltétlenül a saját családjából, osztálytársaktól, mindenki fel tud szerintem idézni a gyerekkorából bántalmazó szülős eseteket. Ha nem vele történt, akkor az osztálytársával, a szomszédjával, a lépcsőházban valakivel.
Igen, de olyan érdekes, ugye a Grecsó Krisztián esetében is, és más novellákban is, a felnőtt, aki tudja, hogy valahogy meg kéne bocsátani ezt, hogy én ebben a közegben nőttem fel, hogy az apám ilyen volt, hogy látom leépülni.
Hát egyébként az érthető szerintem, hiszen ha belegondolunk, a szerzők javarésze az így ilyen, majdnem egy generáció vagyunk szerintem. Itt a szerzők többsége, vagy a 60-as évek végén, vagy a 70-es években született ember, akik most léptünk a felnőtt kornak most már egy ilyen elkerülhetetlen fázisába. Tehát 30 évesen az ember még el van azzal, hogy a 30-as éveiben, hogy a 30 az új 20, és 40 évesen, pláne, hogy amennyire tudom, hogy a szerzők egy része már, például pont a Krisztián is viszonylag frissen lett szülő, és hogy így szembesülnek olyan kérdésekkel ebben a most már visszavonhatatlanul ránk szakadt felnőtt létben, mint például a szülőkhöz való viszony, és hogy mostanra lett az, hogy az apa mondjuk, ha még él, akkor is már egy olyan szereplővé vált, aki már a családban fizikailag, akár szellemileg meggyengültebb, és hogy már más viszonyunk van talán hozzá, hogy most már valahogy viszonyulni kell. Addig csak az volt, hogy ő egy ilyen felettesebb én a legtöbb családban, akit gyerekként el kell fogadnunk olyannak. Hát jó, néha megver, néha iszik, megcsalja az anyánkat, kidobja a tévét az ablakon, stb. Hát ez így együtt jár, ez gyerekkorban az ilyen kb. Természetesen működik gyerekként. És akkor eljössz felnőtt korba, akkor jön az a pillanat, hogy akkor most ezzel tényleg kezdeni kell valamit, mert ez nem természetes, látod, hogy nem természetes, és akkor ez valahogy viszonyulni kell. Egy ilyen új narratívát kell találni, hogy akkor másképp kell látni ezt a helyzetet, és ez nyilván másképpen nehéz mind gyerekként elfogadni.
Érdemes lenne a szerelemről beszélni. A Hály János novellája, ezt olvastam már korábban is, és akkor is elgondolkodtam ezen, hogy egyre többen élünk így, hogy azt gondoljuk, hogy az a viszony az olyan, de a másik nem is tud róla.
Hát igen, ugye a Hály János az zseniális nagy bajnoka szerintem a szerelemről írásnak, és általában a szerelmi gyötrelemről írásnak. Tényleg a legszebb, legfájdalmasabb szerelmes történetek. Tehát, hogy kicsit olyan a János írása, hogy így rá lehet ismerni. Tehát, ha elolvas egy szerelmes történetet, akkor 99% esély megmondod, hogy ezt ő írta-e. Annyira jó a kézzel fogható ilyen stílusjegyek és tartalmjegyek vannak benne.
Olvasom fel ebből?
Igen. Észrevett, mondta a lány. Ez egy másik reggel volt. Észrevett, mondta. Ez már egy másik reggel, és egy másik kolléganő volt. Észrevett, mondta, és teltek, múltak az évek. A képviselő csak helyesodott a parlamentben, nem zavarta meg a kiteljesedésben a szegény falvakban zajló élet, elég sok pénz jutott a bankszámlára, volt miből töltekezni. A falvakban már odáig jutott ez a szerelem, hogy lakodalmak készültek, álomesküvő készült az álmokban, olyan, amilyet a lány mindig is képzelt magának. Az egész szíve fel volt virágozva, a násznék már mind megérkezett, ott voltak a zenészek is. Felpróbálta a mennyasszonyi ruhát, azért nagyon szépen néz ki benne, mint azok a kicsit megszélesedett képviselők a parlamentben, a testre szabott öltönyökben, azért azok sem olyanok így, mint mesztelenül. A mozgó lépcsőn ment le a Szent Gellért térnél, elég szépek ezek a megállók, ezért megérte megépíteni, mert különben tényleg mehetne helyette még két másik járművel is. Épp leért, amikor hirtelen felnézett, és ott jött vele szemben a vőlegénye. Első pillanatásra ez logikusnak tűnt, hiszen esküvő előtt álltak. Egy másik nő volt mellette, és két gyerek. Itt viszont lelőttem a csatornát, nyilván ugye, hiszen beszéltük is, hogy ezek a történetei Jánosnak mindig ugyanarról szólnak valójában a be nem teljesülésről, és az elképzelésről, és a vágyakozásról, tehát itt ezért mertem a csatornát is felolvasni. Ez egy szép történet, de hát szerintem az tényleg a visszatérő szereplő itt azért jó pár másik írásban, egyből ugye az elején már a gyerekkori szerelem visszaidézés a Benedek Szabolcsnál is.
Ami ugyanez, hogy igen, én kreálok magamnak egy szerelmet, úgy viselkedek,
igen,
mint
igen,
az
igen, működnek. Igen, csak hogy ott, tehát ez egy gyerekkorban történik. Gyerekkorban az ember óhatatlanul kreál magának szerelmeket, ez egy teljesen természetes dolog. Szerintem 10 és 18 éves, vagy 28 éves korunk között mind voltunk szerelmesek, kreált szerelmekbe, és így hittünk el dolgokat, akár egyetlen apró gesztusból építettünk magunknak tényleg ilyen esküvői meghívó tervezésig. Valószínűleg még a fiúk és a lányok aztán meg szinte biztos. Hát a H. Jánosnál ez már egy másik korosztály elvileg, de hogy maga az alapjelenség az ugyanaz, igen. És ez is érdekes egyébként, hogy szerelem nem ennyire visszatérő motivum ez a boldogtalan végkifejlet.
A képzelt valóság az nagyon érdekes. Például a Mánvárhegyi Rékának ez a média kritikája, hogy úgy mondjam.
Igen, ez a teremtett valóság, vagy az elmesett valóság. Tehát ez is egy iszonyatosan jellemző képe a mai világunknak. Tehát ez például nekem azért tetszett nagyon, az a megközelítés, mert hogy nagyon jó az, hogy ez a mediatizált világról, erről kevesebb, tehát pláne, hogy egy médián jelent meg, hogy viszonylag kevés téma foglalkozott azzal, hogy tényleg az Instagram, a YouTube, az influencerség, ez a self-made celebbé válás, hogy elkezdesz valamit csinálni, és lehet, hogy híresség leszel, hogy nem kell hozzá egy tévében felépíteni egy intézményrendszeren keresztül valamit, hanem nyitsz egy YouTube csatornát, és lehet, hogy fél év múlva 200 ezeren fognak követni, hogy ennek milyen kihatásai vannak, és nyilván, hogy ennek ugye megvan az a következménye, hogy ezek az emberek az egész világot megpróbálják másképp látni, hiszen önmagukat is másképp jelenítik meg, ugye a social media felületen soha nem olyan képet posztolunk magunkról, ami előnytelen lenne, vagy ha igen, akkor annak is megvan a maga célzata, de nem spontán, hanem egy ilyen teremtett valóságot építünk magunk köré. Igen, ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy így elhitetünk a világgal a dolgokat arról, hogy mi milyenek vagyunk, és aztán persze lehet, hogy egy idő után magunk is elhisszük, és belekerülünk egy ilyen ördögi körbe. Az is biztos, hogy nagyon jó kifigurázás ennek a kereskedelmi televíziós alapú média világnak is, hogy ott nagyon sok esetben, nagyon sokszor a behívott vendég az egy biodíszlet, hogy ő azért van ott, mert ez a téma, de igazából nem az a fontos, hogy ő mit mond, hanem hogy elmondhassák a tévében szereplő emberek, amit erről gondolnak.
Igen. Annyira igen. Precíz, ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Igen. Számodra melyik volt a legfontosabb a kötetből?
Azért nagyon nehéz választani, mert nagyon sok szempontot lehetne itt kiemelni. Én annak örültem nagyon, hogy bele tudott kerülni több olyan írás is, ami egy picit humoros. Tehát, hogy ahogy beszéltük, hogy ez a 20-valahány novella, jelentős része ez egy ilyen sötét-szürke novemberi este hangulatát festi a mai Magyarország. Aztán lehet, hogy a mai Magyarországnak valóban, vagy egész mai világnak egy ilyen sötét-szürke novemberi esti hangulata van. De hogy ehhez képest én nagyon örülök, hogy kerültek bele más hangulatú írások. Hogyha egyet emelnék ki, akkor az azért a Kis László lenne, ő egy kevésbé ismert, országosan kevésbé ismert író, bár több könyve jelent már meg neki is, mert hogy ő az Új autónk van című írással egy nagyon jó képet fest szerintem tulajdonképpen magáról a fogyasztói társadalomról és arról a kisemberi attitűdről, ahogy te így próbálsz egyfelől megfelelni szabályoknak, ugye nagyon röviden az, hogy egy autó használati útmutatását, meg üzembe helyezési útmutatását az elejétől a végéig végigvinni, közben pedig egy család főként is tetszelegni, és hogy valójában ez egy ilyen teljes összeomlás a történet vége. Tehát próbálsz szépen szabályosan élni, és mint a Michael Douglas az összeomlás, talán így fordították magyarra a filmben, és akkor a vége az egy ilyen teljes kudarcba hullás, és ez nagyon viccesen, és persze ilyen fekete humorral, tehát ilyen szomorúan viccesen, de viccesen van megírva. Mondom, én ennek örülök, mert kevés ilyen hangulatú, talán még a Dragománnak az Új főnök című írása az, ami hasonló, mert egy pékségben játszódik, és hogy babráki a főnökével a pék, de hogy ezek miatt én ezeket emelném ki, sok ilyen feketébb hangvételű mellett volt egy-kettő ilyen is.
Istennek nehéz és más novellák. Hász Jánossal, az Index Kultúra rovatának főszerkesztő helyettesével beszélgettünk egy új kötetről, a könyvet és az online megjelent prózákat is Fillér Máté grafikái illusztrálják.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a múlt év egyik emlékezetes filmjével, a Törbe ejtve című krimivel folytatjuk, amelyben a nyomozó egy meglepő csellel végül törbe csalja a gyilkost. Tartsanak velem, a hírek után folytatjuk a mai menetrendet.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.